Jeles esemény színhelye volt május elején Pécsen a Tőrösi Péter Alapítvány Rehabilitációs Központ, ahol egy MR szimulátort adhattak át, amely szinte és szó szerint is értendő megszólalásig hasonlít az igazi MR készülékhez. Ezt azért hangsúlyozom, mert az egyik legfélelmetesebb dolog az ilyen vizsgálat során azt a furcsa erős zajt hallani. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Vojcek Ágnest, a Pécsi Tudományegyetem gyermekgyógyászati klinika onkohematológia osztályvezető helyettes orvosát, aki egyben a Tőrösi Péter Alapítvány kuratóriumi tagja is.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon szívesen tettem eleget ennek a felkérésnek.
Gondolom, hogy régi vágyuk teljesült ezzel a szakembereknek.
Igen, igen, egy nagyon régi vágyunk teljesült, hiszen mindig alapvető célunk, hogy a onkohematológiai betegséggel diagnosztizált gyerekeknél minden beavatkozásra felkészítsük őket, hogy ne legyenek ezek a helyzetek számukra váratlanok, szorongással teliek, és ez az MR szimulátor egy lehetőség arra, hogy a gyakori diagnosztikus MR vizsgálatokra is fel tudjuk őket készíteni.
Ugye jól fogalmaztam én, amikor azt mondtam, hogy az egyik legfélelmetesebb dolog azt a hangot elviselni a vizsgálat során.
Így van, erről számolnak be a gyerekek, hogy az MR hangos, kattog, mindig változó, hogy éppen milyen módon kattog, kiszámíthatatlan számukra. De azért a hanghatásokon túl az is nehéz, hogy egy zárt, szűk csőben kell feküdni, és van, akinek ez is félelmet keltő, illetve önmagában az, hogy ezek a vizsgálatok lassúak, attól függően, hogy melyik régióról szeretnénk felvételt készíteni, 30-45 percig is tartanak, és ennyi ideig mozdulatlanul feküdni, hát ez bizony még a nagyobbaknak is kihívás.
Éppen ez a magyarázata annak, hogy eddig a gyerekek nagy részét altatásban tudták vizsgálni.
Így van, így van. Átlagosan ilyen 10 éves életkor fölött tapasztaltuk, hogy már képesek mozdulatlanul ennyi ideig feküdni. Ez nyilván változó, van, akit még 12-14 évesen is el kellett altatni, illetve voltak olyan ügyes 8-9 évesek, akik már altatás nélkül is képesek voltak ennyi ideig feküdni. De bizony nagyon sok az altatásos vizsgálat, hiszen a betegeink jelentős része óvodáskorú, náluk ezt ahhoz, hogy jól minőségű, jól értékelhető, mozgási műtermékektől mentes képeket kapjunk, ahhoz bizony őket el kellett eddig altatnunk.
És hát valljuk meg őszintén, hogy az altatás nem csak meghosszabbítja a vizsgálat idejét, hanem tulajdonképpen azért az altatásnak veszélyei is vannak.
Hát nagyon sokat vizsgálják most ezt, hogy a gyerekek, felnőttek kognitív funkcióira van-e káros kihatással az altatás, nem egyértelmű. Az biztos, hogy ha nagyon-nagyon sokszor tartósan, hosszú ideig altatjuk őket, annak lehetnek ilyen mellékhatásai. És hát persze az altatószerre bármikor lehet allergiás reakció, úgyhogy ilyen módon azért mondhatjuk, hogy nem baj, ha altatás nélkül is el lehet egy vizsgálatot végezni. De azt a pánik hangulatot semmiképpen nem szeretném a hallgatóban kelteni, hogy az altatás azért önmagában egy veszélyes dolog lenne, hiszen mérlegelni kell mindig azt a célt, hogy miért altatjuk el a gyerekeket, és bizony ezek a vizsgálatok, az MR vizsgálatok nem pótolhatóak mással. Ilyen módon ezt, ha altatásban kell elvégezni, akkor altatásban kell elvégezni. Ha viszont van arra lehetőség, hogy jól felkészítve a gyerekeket, akár éber állapotban is megcsináljuk a vizsgálatokat, akkor azt gondolom mindent meg kell tenni, hogy ez így történjen.
10-15 vagy 25-30 esetben is el kell végezni ilyen MR vizsgálatot egy-egy kezelés, meg utó megfigyelés során.
Igen, igen, diagnózisnál nagyon fontos az MR, részletgazdag képet ad az adott daganatról, és az áttéteket is ilyen módon keressük és észleljük. És aztán, ahogy elkezdődik a kezelés, annak a hatékonyságát is rendszeres 2-3 havonkénti MR vizsgálattal mérjük fel, hogy milyen mértékben zsugorodik a daganat. Miután befejeződött a kezelés, utána is először 3, majd 6 havonta végzünk MR vizsgálatokat, hiszen azért ezek a betegségek visszatérhetnek. De fontos tudni, hogy a gyermekkori daganatok akkor is jól gyógyíthatóak az esetek döntő részében, ha visszatérnek, feltéve, ha időben észleljük őket, és időben elkezdjük a másodvonalbeli kezelést.
Itt pedig nagy jelentősége van akkor az MR vizsgálatnak.
Igen, van olyan régió, ahol tudunk ultrahangot készíteni MR helyett, de például az agydaganatoknál ott nem, ott kizárólag MR vizsgálatot végzünk. CT-t lehetne még, ami gyorsabb is, de a CT-nek ionizáló sugárhatása van, és ezt a fejlődő szervezetnél ritkán alkalmazok, csak sürgősségi esetben.
Pont ezeknél a betegeknél van, ha lehet ilyen sorrendet felállítani, a legnagyobb jelentősége az MR vizsgálatnak, illetőleg ennek a szimulációs MR készüléknek, mert hiszen amikor a fejet vizsgálják, az agydaganatot vizsgálják, ott hallja legerősebben ezt a zajt. Más például a helyzet, hogyha a térdét, vagy a bokáját, vagy a hasát nézik.
Így van, azért az könnyebb mindenkinek elviselni, ha csak a lába lóg be ebbe a csőbe, mint hogyha a feje tetejébe, amikor a fejet vizsgáljuk, egy speciális rögzítő szerkezetet is ráhelyeznek a fejre, hogy biztosan mozdulatlanul maradjon. Még ezt is el kell viselni a gyerekeknek a hangos kattogó zajhatáson túl. Egyébként ezeket a pajzsokat, rögzítő eszközöket is sikerült beszereznünk, úgyhogy ezzel is tudjuk szimulálni számukra már előre, hogy milyen lesz a helyzet az igazi vizsgálat során.
Elsőként alkalmaznak hazánkban ilyen MR szimulátort. Mi adott erre lehetőséget?
Erre az adott lehetőséget, hogy egyfelől külföldi konferenciákon láttuk, hogy ez milyen jól tud működni, hallottuk a kollégák beszámolóit, és amikor a terveinket itt elmondtuk az alapítvány kuratóriumi ülésén, akkor az egyik kuratóriumi tag jelezte, hogy az ő rokona tudna ilyen készüléket gyártani. A Sampó Kft. Igazgatója, Csirke József, aki élelmiszeripari gépeket gyárt, bár nem ez a fő profilja, de több alkalommal járt a Pécsi Diagnosztikai Központba, hogy pontosan megnézze, hogy hogy néz ki az MR gép, méreteket vett, és a teljesen hőmását legyártotta a számunkra. Nyugat-Európában egyébként lehet készen kapni 15-20 millió forintért ilyen MR szimulátorokat, de ő ennek a kisebb töredékéért tudta ezt előállítani. Ez egy igazi prototípus, a magyar leleményességnek is egy szép példája.
Ez az a bizonyos kővágó szőlősi gépgyártó, ugye?
Így van, így van. És nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezt elvállalta, és a munkafolyamat végéig élénk kapcsolatban volt velünk, és nagyon lelkesedett, hogy hát ilyen módon ő is hozzájárulhat a gyerekek minél fájdalommentesebb, szorongástól mentesebb kezeléséhez, gyógyításához.
Beszéljünk egy kicsit a Tőrősi Péter Alapítványról, amely kuratóriumának ön tagja.
Az alapítvány közel 35 éve támogatja a Pécsi Gyermekonkohematológiai Osztályt. Számos berendezéssel, bútorral segíti, hogy minél barátságosabb környezetben töltsék azokat a hosszú hónapokat a gyerekek és szüleik, ami miatt ők Pécsre kell, hogy járjanak. Ezen kívül rendezvényeket támogat, orvosoknak, nővéreknek konferenciákon való részvételt. Van egy gyönyörű alapítványi épülete is itt körülbelül 5 percre a gyermekklinikától. Ez egy kétszintes családi ház, ami önmagában alkalmas rendezvények és konferenciák megtartására. Ebben az alapítványi házban otthont adnak nyári táboroknak a gyógyult gyermekeink számára. Ez óriási öröm, hogy évről évre visszajárhatnak ezek a gyerekek ide, újra találkoznak azokkal, akikkel annak idején együtt vettek részt a kezelésen, vagy olyanokkal is, akikkel nem egy időben voltak az osztályon, de hasonló kezelésben részesültek. Ugyanis ez a kezelésnek a hosszú hónapjai azért sok olyan tapasztalatot adnak a számukra, amit mással, a kortársakkal nem igazán tudnak megosztani. Úgyhogy ezek a nyári táborok egyfajta élményterápiás, a lelki nehézségek feldolgozására is alkalmas táborok.
Olyan egy kicsit ez, mint a transzplantációs alapítványi tábor, ahol ugye a transzplantált gyerekek és szülők rendre találkoznak, és egymást is segítik.
Ez ugyanolyan. És sokszor a testvérekkel együtt közös tábort is szervez az alapítvány, ami szintén nagyon fontos, hiszen annak idején a kezelés hosszú időszaka alatt a testvéreknek különösen nehéz helyzetük volt. Nem csak aggódtak a beteg gyermekért, hanem az édesanyjuktól is távol kellett lenni, úgyhogy nagy élmény ez a testvérek számára is, hogy ezen a táboron együtt közösen tudnak részt venni. Fontos feladat itt, amit az alapítvány évtizedek óta támogat, hogy azokra a családokra is gondol, ahol végül a kezelés nem lesz sikeres, és elveszítik a gyermeküket. Ezeknek a szülőknek is szervez gyászterápiás feldolgozó alkalmakat, illetve az alapítvány finanszíroz részárásban egy gyermek pszichiátert, aki kezelés során és utána is támogatja a szülőket. Fontos, hogy ezekről a családokról is gondoskodik.
Nagyon-nagyon fontos. Visszatérve egyébként az MR szimulátor készülékhez, megtörtént már ennek az újdonságnak úgymond a hasznosítása?
Igen, igen. Már volt egy kislány, egy 10 éves kislány, aki az első MR vizsgálatára készült. Ez nem volt egy sürgős MR, úgyhogy volt idő arra, hogy előtte eljöjjön ide az alapítványi házba, és az osztályunk gyermekpszichológusa, Pacur Hanna segítségével találkozzon először ezzel a géppel, belefeküdjön, kipróbálja, meghallja a hangokat, végigjátszák, hogy körülbelül 30 percig hogyan lehet mozdulatlanul feküdni benne, és hát azt is örömmel mondhatom, hogy ezután megtörtént az igazi diagnosztikus MR vizsgálat, és minden rendben volt, minden rendben ment.
Óriási egyébként. Más helyen is van előnye a szimulátornak, vagy kizárólag konkrétan erre a célra hasznosítható?
Az a tervünk, hogy azokat a gyerekeket is megpróbáljuk bevonni ebbe a felkészítő programba, akik sugárterápiára várnak. A sugárterápia ugyanis a gyerekek egy részénél szerves része a kezelésnek, és ezt úgy kell elképzelni, hogy több héten keresztül minden hétköznap zajlik a kezelés, körülbelül egy ilyen 15 perc hosszúságban. Minden nap oda mennek a sugárterápiás intézetbe, egy hasonló ágyon fekszenek, mint az MR-szimulátor, és hasonlóan egyedül kell bent lenni a terápiás negyed órában a helyiségben, nincs ott mellettük a szülő, annyira nem hangos a készülék, mint a MR-szimulátor, de azért ad ki hangot, úgyhogy azokat a gyerekeket, akiket egyébként minden nap el kellene ehhez a vizsgálathoz altatni heteken keresztül, őket is megpróbáljuk majd a szimulátor segítségével felkészíteni erre a beavatkozásra.
Ebben az útban, ha így fogalmazhatok, segítik önöket a szülők? Például ő részese lehet az ilyen beszoktatásnak?
Természetesen ők is itt vannak a gyerekekkel, először csak együtt megnézik a készüléket, arra is van lehetőség, hogy a szülők feküdjenek bele, és azáltal a gyerekeknek megmutassák, hogy bizony ez tényleg nem fáj, hiába hangos, akkor sem történik semmi, úgyhogy természetesen hát ez a cél, hogy a szorongásokat csökkentsük a gyerekeknek, és ebben nagyon fontos, hogy a szülők is jelen legyenek.
Önöknek, gyógyító orvosoknak mit jelent ez a szimulátor?
Számunkra ez azt jelenti, hogy egy újabb lehetőség arra, hogy a kezelést minél kevesebb szorongással, minél kevesebb fájdalommal tudjuk biztosítani a gyerekeknek. Ez nagyon fontos cél, hiszen a betegeinknek ma elmondhatjuk, hogy a 80%-a meggyógyul. Nem 2-3 éves túlélésről beszélünk, hanem ők valóban meggyógyulnak a következő 5-6-7 évtizedben is. Daganatmentesek lesznek, családot alapítanak, dolgoznak, és nem mindegy, hogy számukra az az időszak, amit az osztályokon töltenek, mennyi szorongással fog járni, és ezt hogyan tudják a jövőben feldolgozni. Úgyhogy fontos cél, hogy mindent megtegyünk, hogy a szorongásukat, félelmeiket a kezelési időszakban csökkentsük, és ebben nagy segítség lesz reményeink szerint ez a szimulátor.
Példaértékű egyébként, remélhetően elterjedt hazánkban hamarosan, bár igazándiból az ember azt kívánná, hogy ne legyen rá szükség, na de hát ez illúzió.
Igen.
Köszönöm dr. Vojcek Ágnesnek, osztályvezető helyettes doktornőnek, főorvosnőnek a tájékoztatást.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Viszonthallásra. Megtörtént tehát a premier, elsőként egy 10 éves kislány segítségével, akit Pacur Hanna pszichológus készített fel, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
Jó napot kívánok!
Ismertetné velünk, hogy miként történt mindez?
Igen, az első felkészítés során elsőként is egy beszélgetést kezdeményeztem a kislánnyal és az édesapjával, mert hogy az édesapa kísérte előtt a szimulációs vizsgára, melynek során főként arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen tapasztalatokkal, milyen információkkal rendelkezik ő már az MR vizsgálatok vonatkozásában. Ez volt az ő első MR vizsgálata, úgyhogy fontos volt őt minél részletesebben tájékoztatni arról, hogy hogyan is néz ki egy vizsgálat. Ehhez egy játékos helyzetbe invitáltam, ahol végignéztük, hogy a várakozás követően el kell majd távolítania a fénytartalmú kiegészítőket saját magáról, vagy érdemes már nem is magával vinnie, milyen kiegészítőket fog kapni a vizsgálat során, mivel fogják őt rögzíteni majd a vizsgálóasztalon, és hogy nagyjából milyen hosszú vizsgálatra számíthat ő. Ezt követően pedig bekapcsoltuk magát az MR szimulátor gépet. Először nem ő feküdt bele, hanem egy plüss játékot fektettünk a gépbe, őt toltuk be az ágyon, így kipróbálhatta ő is a gépnek a mechanikáját, meghallgattuk a hangját, hogy milyen különböző hanghatásokra és hangerőintenzitásra számíthat. Még végül eljutottunk odáig, hogy ő is bátran befeküdt a vizsgálóasztalra, kipróbálhatott egy zajcsökkentő fülhallgatót, illetve mivel ez egy hasi-málkasi vizsgálat volt, ezért az ehhez kapcsolódó rögzítőket is megmutattam neki.
Mi az, amire elsősorban figyelni kell a pszichológusnak ilyenkor?
Elsősorban azt is szűrnünk kell, hogy van-e bármiféle olyan neurodevelopmentális probléma, például hiperaktivitás vagy figyelemzavar, ami nehezítheti ebben a helyzetben a mozdulatlan fekvést, mert hogy a teljes vizsgálat időtartama alatt mozdulatlannak kell lenni a gyerekeknek. Másrészt van-e bármiféle olyan szorongásos probléma, akár az áthelyekkel kapcsolatos fokozott szorongás, ami nehezítheti a vizsgálattal való kooperációt, illetve hogy az adott helyzetben az erős hanghatások milyen reakciót váltanak ki a gyermekből. Az erős hanghatások, illetve az zárt szűk hely, amit egy MR gép okoz vagy mutat az ő számára.
Zárt szűk hely, meg hát az a magány.
Szülők szerencsére ott tartózkodhatnak a gyerekükkel, ott maradhatnak, hogyha a felső testrész vizsgálata történik, akkor a lábukat foghatják, hogyha pedig a láb vizsgálata és fordított helyzetben fekszik a gyermek a gépen, akkor pedig a fejüknél ott tud állni a szülő, viszont a gép hangja miatt nem tudnak kommunikálni. Sajnos erre nincs lehetőség, de a fizikai kontaktus az nagyon sokat tud jelenteni egy ilyen szituációban, hogy érzi azt, hogy a szülő fogja az ő lábát, és jelen van, és nincs egyedül a vizsgálat során.
Ez a szimulációs vizsgálatra jellemző, vagy a rendesre is?
A rendes vizsgálatra is.
És mi a legnagyobb nehézség a pszichológus számára? Mi a legnagyobb kihívás ebben a felkészítésben?
A helyzetnek az egyedisége. Előfordul, hogy ismerik a gyerekeket, akik érkeznek, de hogyha egy kivizsgálásról van szó, és korábban még nem találkoztunk a gyermekkel, akkor ott az adott helyzetben kell nagyon gyorsan felmérni azt, hogy neki mire lehet szüksége. Például ebben a helyzetben nem volt szükség relaxációs vagy légző technikák tanítására, mert ugyan egy szorongó kislány volt, de aztán nagyon jól kooperált a helyzettel, és végül az éles MR vizsgálat is sikeres volt. De előfordulhat, hogy vannak olyan gyerekek, akiket először egy relaxációra megtanítanunk még mielőtt az MR szimulátorba befeküdne, amit aztán majd az éles MR vizsgálatnál is tud alkalmazni, illetve előfordulhat az is, hogy valakinél nem egy rövid alkalomra, hanem számos, akár heteken átadó felkészítésre lehet szükség ahhoz, hogy majd jól tudjon együttműködni a vizsgálattal.
Nyilván minél idősebb a gyerek, annál könnyebb vele megértetni, hogy mi vár rá.
Igen, ez így van. Az életkortól is függ, illetve függ az ő családi történetétől, tapasztalataitól, szorongásaitól, számos tényezőtől, ami egyébként is hat őre.
A pszichológusnak fantasztikus, empatikus érzékkel kell rendelkezni ahhoz, hogy ez az egész együttműködés eredményes legyen. Minden apró rezdülésre figyelni kell.
Igen, azt gondolom, hogy nagyon fontos teljes mértékben ráhangolódni a gyerekekre, és sokszor a szülőkre is, és a szülők reakcióit is érdemes monitorozni, mert a szülők szorongásai ugyanúgy megjelenhetnek ebben a helyzetben, ahogy ők is először látják ezt az átképet, vagy akár van már korábbi saját tapasztalatuk MR vizsgálat tekintetében. Előfordulhat, hogy a szülőkkel is szükséges erről beszélgetni, hogy neki milyen élményei voltak, ahhoz, hogy aztán majd ő is jól tudja támogatni, segíteni a gyermekét.
Hanna, azelőtt, amíg nem volt ott ez a szimulációs MR készülék, azelőtt mennyiben volt más a feladata az ilyen felkészítés során?
Akkor nagyjából a játékos explorációnál megállt a felkészítés, már hogy odáig el tudtunk jutni azért, hogy eljátsszuk, hogy milyen is lehet egy MR vizsgálat, és tudtunk relaxációt is gyakorolni, de nem tudtuk kipróbálni magát a helyzetet, nem tudtuk letesztelni, hogy ez tényleg hogyan fog kinézni, és felnőttként is tudjuk, hogyha elmondják nekünk, hogy egy nagyjából 60 centi átmérőjű csőbe kell befeküdnünk, de akkor ezt el tudjuk képzelni, de amikor a valóságba szembe jön, akkor azért az teljesen más.
Ön volt már hasonló vizsgálaton? Mint érintett?
Kutatás keretében vettem részt egy viszonylag hosszú koponya MR vizsgálaton. Akkor én másfél órát feküdtem az MR-gépbe, és nagyon fontos tapasztalás volt. Illetve most, mielőtt kialakítottuk volna a szimulátornak a protokollját, most mi is újra elmentünk vizsgálati alanyként, de megfigyelőként a Pécsi Diagnosztikai Központba, ahol információkat gyűjtöttünk arról, hogy a gyerekekkel hogyan zajlik ez a vizsgálat, és mire számíthatnak ott.
Köszönöm szépen, sok hasznos felkészítést kívánok a gyerekek javára.
Köszönöm szépen.